Clemens Brentano, életrajzi vázlat Emmerich Anna Katalinról. Emmerich Anna Katalin, Bernard Emmerich és Anna Hillers szegény paraszt házaspár leánya a Münsteri püspökségben, Flamske kiskösségben, fél órányira a kisváros Köstfeldtől 1774. szeptember 8-án született, és még aznap a Szent Jakab plébánia templomban meg is keresztelték. Gyermekkora nagyon hasonló, tiszteletre méltó Szent Bertalanról nevezett Garcias Anna és tiszteletre méltó Dominika del Paradiso nővéréhez és a többi paraszti sorból származott kontemplatív lelkéhez, akik valóban megtapasztalták Isten lehajlását az emberek fiaihoz. Amennyire csak vissza tudott emlékezni, állandóan egy magasabb rendű, nagyon megbízható vezetés alatt állt egészen haláláig. Látta az őrangyalát. Lelke vőlegénye a mezőn és a kertben gyermekként játszadozott vele. A jó pásztor, mint égi pásztor gyermek, segített a jámbor pásztor leánykának őrizni a bárányokat. Gyermekkorától kapta a tanítást az üdvtörténetről az év forgását követő látomásokban, mégpedig különféle módokon, történeti képekben és szimbolikus ünnepképekben. Az Istenanya, a mennyország királynője számára a legszentebb, legszebb, fenséges, jóságos asszony volt, aki eljött hozzá a szántóföldre és a legelőre, szeretettel és kedvességgel tanította és irányította, és isteni fiát játszótársul hozta el hozzá. A kedves szentek ugyanígy tettek, és szívesen fogadták tőle a virágkoszorút, amelyet ünnepnapjaikon font nekik. A gyermek Katalin ezen kevésbé csodálkozott, mintha egy leereszkedő királynő és udvartartása tette volna ezt vele. Később sem csodálkozott ezen, mert ártatlansága sokkal bensőségesebb kapcsolatot jelentett számára Jézus Krisztussal, a szűzanyával és a szentekkel, mint a világi nemesség leereszkedő tagjaival. Az atya, anya, testvér, vőlegény számára olyan lényeges kapcsolatokat jelentettek Isten és az ember között, hogy az örök ige maga választotta ki anyját a földön, hogy testvérünk legyen. Ezért ezek a méltóságok Isten és ember között számára nem üres címek voltak. Mivel gyermekként néha teljesen elfogulatlanul beszélt el tapasztalatairól, és az üsztörténetről szóló elbeszélései egyszerű hallgatóiban nagy csodálkozást váltottak ki. Úgy érezte, hogy kérdéseik és értetlenségük zavarják útján, ezért kezdett elhallgatni. A maga egyszerűségében azt hitte, hogy nem illik beszélnie arról, amiről a többiek hallgatnak, hiszen a házból nem szabad semmit sem kibeszélni, sem önmagunkról, sem másokról, hanem csak annyit illik mondani, igen, nem, dicsértessék a Jézus Krisztus, így mondják. Mert minden, ami vele történt, oly világos és igaz, annyira üdvös volt, hogy nem gondolt másra, mint hogy így történik minden keresztény gyermekkel. A többiek azonban, akik nem beszélnek róla, szerényebbek és jobban neveltek, mint ő, ezért hasonlítani akart hozzájuk, és elhallgatott. Az az adomány, amellyel Szent Páviai Szibillina, Löveni Ida, Beninkáza Orsolya és több más szentnél találkozunk, benne kora ifjúságától fogva megvolt, tudnilik a jó és a rossz, a szent és a közönséges, a megszentelt és a szenteletlen megkülönböztetésének képessége mind lelki, mind testi dolgokban. Már gyermekként csak a számára ismert gyógynövényeket hozta haza a mezőről, és ültette el a lakásuk tartózkodási, munka és imádságos helye közelében lévő kertekben és földeken. Viszont széles körben kigyomlálta a mérgező növényeket, főleg azokat, amelyeket babonás szokásokban és mágiában varázsnövényként használtak. Késztetést érzett az engesztelő imára olyan helyeken, ahol régebben súlyos gaztetteket követtek el. Ezeket fölismerte, és vezekelt értük. De ugyanígy hálát adott Istennek, és boldognak érezte magát áldott helyeken. Ha a távolban egy pap hittanórára ment, vagy az oltári szentséget beteghez vitte, magányos kunyhójában, vagy a legelőn, ahol a jószágokat legeltette, Anna Katalin vonzást érzett, és oda sietett, ahol a papnak át kellett haladnia. Az útra térdelt, még mielőtt az odaért volna, és áldását kérte, vagy imádta az oltári szentséget. Meg tudta különböztetni a megszentelt és a szenteletlen tárgyakat. Kellemetlenül és taszítva érezte magát olyan helyeken, ahol pogányok voltak eltemetve. A szentek maradványai pedig, mint mágnes a vasat, csodálatosan vonzották. A szentek erekjéit oly mértékben fölismerte, hogy nem csak a szentek életéből mondott el ismeretlen részleteket, hanem gyakran az erekje viszontagságos történetét is képes volt elmondani. Egész életében a legbensőségesebb és együttérző kapcsolata volt a szenvedő lelkekkel. Mindent értük tett és ajánlott föl, érezte, hogy azok segítséget kérnek tőle, és ha mások megfeledkeztek róluk, nagyon megindítóan figyelmeztette őket. Kislányként gyakran érezte, hogy lelkek sokasága ébreszti álmából, és velük együtt ment a hideg téli éjszakában, mezítláb a hóban, a jó pár órányira lévő közfeldi keresztúthoz. Vigasztalt, ápolt, gyógyított, kiszívta a sebeket és daganatokat, mindent odaadott a szegényeknek gyermekkorától haláláig. Lelkiismerete nagyon érzékeny volt, a legkisebb hiba miatt is megbetegedésig bánkódott. Mindezek az adományok, tulajdonságok, irányultságok és erények nem akadályozták abban, hogy minden feltűnés nélkül részt vegyen a vidék paraszt leányai által végzett legnehezebb mezőgazdasági munkákban. Ehhez hozzájárulhatott, hogy szülőföldjén a bizonyos fokú prófétai látnokság nem ritka. Itt is, ott is feltűntek úgynevezett látók, akik haláleseteket, esküvőket, hadicselekményeket és hasonlókat képekben, úgynevezett előtörténetekben előre láttak, melyeknek igazságát a megtörténések igazolták. Az ő igazi belső iskolája az önmegtagadás és a lemondás volt. Kora ifjúságától kezdve csak a legszükségesebbet engedte magának alvásban és élelemben. éjszakánként, még télen is, a puszta földön, a hóban térdelve órákat virrasztott imádságban. Kemény, kényelmetlen ágyon, a földön keresztbetett deszkákon feküdt. Azt ette és itta, amit a többiek nem tudtak megenni és meginni, mert ízetlennek tartották. A legjobb falatokat a szegényeknek és a betegeknek adta, és ha nem volt senki, akinek adhatta volna, gyermeki hittel Istennek ajándékozta azzal a kéréssel, hogy adja oda annak, akinek nagyobb szüksége van rá, mint neki. Ha valahol olyan dolgokat lehetett látni és hallani, amelyek nem voltak kapcsolatban Istennel és a vallással, szerény hivatkozással elkerülte a helyet, ahová mindenki összefutott. Vagy ha a közelében volt a hely, elfordította a szemét és a fülét. Azt szokta mondani, hogy a fölösleges dolog bűn, és ha valami ilyentől az ember elvonja a külső érzékeit, bensőjében az ezerszeresét kapja. A szőlőt és a gyümölcsfákat a metszés teszi termékennyé, ami nélkül csak elvadulnának. Különösen figyelemre méltó belső fejlődésében egy állandóan folytatódó, összefüggő álomkép, amely fiatalságától fogva kísérte. Életének minden célja, az oda vezető utak, az út közben megvivandó harcok, veszélyek és fáradozások, az eseményeket megelőzően nagyon érzékletes, allegorikus példázatban jelentek meg előtte, figyelmeztették és vezették. 16 éves volt, amikor szüleivel és testvéreivel a határban dolgozott, és a közfeldi Annunciáta kolostor harangjának hangja olyan erős vágyat ébresztett benne a kolostori élet után, hogy elájult. Hazavitték, és hosszú időre honvágyszerűen sóvárgó betegségbe esett. 18. évében közfeldbe került egy jámbor varrónőhöz, hogy megtanuljon varni. Néhány évet itt töltött, majd ismét néhány évig otthon volt a szüleinél Flamskéban. Borkenben az ágostonos apácáknál, Darfeldben a trappistáknál, Münsterben a klarisszáknál folyamodott felvételért, de részben a saját, részben a kolostorok szegénysége lehetetlenné tette a belépését. 20. életévében nagy szorgalommal, varrással szerzett keresetéből megtakarított 20 tallért, és ezzel a paraszleány számára nagy vagyonnal ismét közfeldbe költözött egy ottani jámbor orgonistához, akinek leányát korábbi közfeldi tartózkodásából ismerte. Abban reménykedett, hogy ha megtanul orgonálni, felvételt nyerhet valamelyik kolostorba. De elfojthatatlan vágya, hogy a szegényeknek szolgáljon és mindenét odaadja, nem hagyott neki időt a zenetanulásra. Hamarosan úgy kifosztotta magát, hogy irgalmas szívű édesanyja könyörült meg rajta, és neki, meg azoknak, akikkel Katalin megosztotta, kenyeret, vajat, tejet és tojást hozott. Anyja ezt mondta, igaz, hogy apádnak és nekem nagy szívfájdalmat okozol azzal, hogy minden erővel kolostorba akarsz vonulni, de mégiscsak kedves gyermekem vagy. Ha otthon a helyedre nézek, ahol ülni szoktál, megszakad a szívem, hogy minden megtakarított pénzedet szétosztod, és most magad is nagy szükségben vagy. De mégiscsak kedves gyermekem vagy, nézd, hoztam neked némi élelmet. Anna Katalin ezt válaszolta, Isten fizesse meg, édesanyám. Igen, már semmim nincs. Ez volt Isten szent akarata, hogy általam segíts másokon. most Istennek kell gondoskodnia. Én mindent odaadtam Istennek, ő jól tudja, hogyan segít majd mindannyiunkon. Néhány évig közfeldben maradt, dolgozott, jót tett és imádkozott. Belső vezetése változatlanul folyt. Engedelmes, hallgatag gyermek volt őrangyala kezében. Mivel ebben az életrajzi vázlatban sok kegyelmet, munkát és élményt mellőzünk, és csak a legfontosabb, főbb vonásokat szedjük össze, meg kell említenünk, hogy életének ebben a szakaszában, körülbelül a 24. életévében olyan kegyelemben lett része, amelyet az Úr többeknek megadott földi életükben, akik részvéttel tisztelték keserves kínszenvedését. Nevezetesen szent fejének a tövissel koronázásból fakadó fájdalmaival való érzékelhető, testi és látható együtt szenvedését. Idézzük Anna Katalin szavait. Mint egy 4 évvel azelőtt, hogy a kolostorba beléptem, ami 1802. december 18-án történt, tehát 1798 körül, 14. életévenben, egyszer délidőben a közfeldi jezsuita templomban voltam, és az orgona dobogóján térdeltem egy feszület előtt buzgó imádságban. Egészen elmerültem az elmélkedésben, amikor nagyon elcsendesedtem, és melegem lett. És láttam, hogy a templom oltáráról, a tabernákulumból, ahol az oltári szentség állt, égi vőlegényem, mint fénylő ifjú, elém lép. Baljában virágkoszorút, jobbjában tövis koronát tartott, és elé nyújtotta mindkettőt, hogy válasszak. A tövis korona után nyúltam, a fejemre tette, én pedig 2 kézzel rányomtam a fejemre, mire ő eltűnt, én pedig a fejem körül éles fájdalommal magamhoz tértem. A templomot azonnal el kellett hagynom, mert a sekrestés már régóta csörgette a kulcsait. Egy barátnőmnek, aki velem együtt térdelt az orgonánál, valamit észlelnie kellett állapotomból. Otthon kérdeztem, nem lát-e valami sebet a homlokomon, és általánosságban mondtam neki valamit az álomról, és az azóta kínzó heves fájdalomról. Ő akkor nem vett észre semmit. Közlésemen sem csodálkozott, mert tudott már ilyenfajta állapotaimról, anélkül, hogy ezek belső jelentőségével tisztában lett volna. Másnap a fejem, a szemem fölött és a szempilláim alatt egész az orcáimig erősen megdagadt, és szörnyű fájdalmaim voltak. Ezek a fájdalmak és a duzzadás gyakran visszatértek, és nem egyszer éjjel és nappal tartottak. A fejemen vérzést csak azután vettem észre, hogy a társnőim figyelmeztettek, hogy cseréljek fejkendőt, mert ami rajtam van, tele van rozsdafoltokkal. Meghagytam őket a hitükben, és a fejkendőmet úgy rendeztem el, hogy a fej vérzését egész a kolostorig szerencsésen el tudtam titkolni, ahol csak egy valaki fedezte fel, és ő becsülettel hallgatott róla.